A bődözokon a története az visszanyúlik egészen a világháború után időzik, amikor az elődök valaha fejükbe vették, hogy az opera műfaját megpróbálják sokadik hullámaként egyébként az opera történetének társadalmiasítani, tehát nem csak a felső 10 000, hanem szívesebb népszereknek a elmélyült szórakozásává is tenni, és ezért az akkori magyar vasút, a MÁV szervezményeit vették igénybe, tehát volt egy olyan vonatszerelvény, amivel hálókocsik voltak, és elmehettek a akkori operaházi kollégák, ezeken a kocsikon elmentek vidéki helyszínekre, és akkor ott is aludtak a vonaton, tehát még nem voltak rendes hotelek sem, ugye egy háború utáni borzalmas állapotot kell elképzelni. És általában komorábbi jellegű operákat, főleg vígoperákat lehetett elvinni, de azért volt például arra is, hogy drámai művek is döntődő operára kerültek, és akkor ez így ment egy jó 10 évig, úgy emlékszem. És amit meg mi csináltunk ezzel, az a legújabb időkig hoz vissza minket, tehát azt hiszem 4-5 évvel ezelőtt kezdtük el mi is a magyar vidéket járni, és ha bár már nem vonatszerelvénnyel, de mondjuk néhány teherautóval elvinni előadásokat vidéki színházakba, amelyek nem tudnak operát játszani maguktól.
És lám most határon túlra is elgurulnak, minek köszönhetjük azt, hogy a Szerelmi Bájital vígopera premierjét láthatjuk mi most 8 városban?
Érdekes, hogy most amikor beszélünk, akkor eközben 2 gördülóperatúráról is tudok mesélni, csak az egyik most rövidebb. Szatmár Németiben egy korábbi gördülőzalabunk megy el, a Don Pasquale, úgyhogy éppességgel ők ezt látják majd. Önök pedig 8 településnek a főterén látják majd valóban a vadonatúj darabunkat, a Szerelmi Bájital. A Szerelmi Bájital az tényleg egy ilyen gördüléshez való mű, tehát viszonylag kevés szólista van benne, kisebb létszámú énekkar, egy közepes létszámú zenekar. A története az bárki által megérthető, vidám, ugyanakkor a szerelmeseknek arra is van esélyük, hogy nem kerülnek össze, tehát van tétje is az előadásnak, így mondjam. Ez a vidám olasz, végülis happy end-re záruló olasz darab jó pár olyan népszerű áriával is rendelkezik, amelyik ismerős lehet a közönség számára, úgyhogy egy igazán érdemes kora őszi szórakozást nyújthat, hogy gondolom.
Ezt a gyakorlatban elképzelni, tehát megáll egy kamion, kinyitják annak az oldalát, oldalait, és ott jelen esetben a Szerelmi Bájital díszlete már elénk is tárul?
Nos, ez kicsit nekünk is meglepetés, mert ezt a kamiont most csináltattuk, tehát effektíve most kerül hozzánk ezekben a napokban, addig díszletjelzésben próbálta a kollégák, tehát modelleztük a színpadon a kamionnak a belső terét, erre készült el a díszlet is, és most, amikor a gyárból jöttül ez a pótkocsi, most tudjuk ezt kipróbálni a valóságban is. Kell elképzelni, mint egy igazi nagy nyerges vontató, tehát azt lássák maguk előtt a kedves rádióhallgatók. Tehát vannak egy kocsi szekrénye, ami egy kicsit elárulni szokott lenni, hogyha leakasztják róla azt a nagy vontatmányát. Na most ez a nagy vontatmány, ez készült el, ami kívánságaink szerint az oldala az fölfele fog nyílni, ugye 45 fokban fölhajtjuk, és akkor oda vannak a beépített lámpák szerelve, tehát már is megvannak a lámpáink, ami egyébként a helyszínen hozta a szerelést igényelne, azt előre tudjuk ezzel gyártani, hogy úgy mondjam, és aztán a kollégák elépítenek egy a kamionban tárolt kis színpadrészt még, és akkor ez a 12 méter hosszú kamion egy 12 méter széles színpaddá válik, amelynek így a mélysége is már az 5 métert is meghaladja, és akkor még a teteje is meg tud emelkedni, 4 oszlopon a teteje is fölfele megy, hogy legyen belső magasságunk is, és akkor tulajdonképpen ebben már be vannak készítve azok a díszletelemek, oda vannak rögzítve, amelyeket szintén nem kell így a helyszínen szerelni, szóval lényegesen egyszerűbb, néhány óra alatt föl tudunk vele állni bárhol. Ugye a hangosítást is beleértve, nyilván vannak külső világító egység, azokat kívül azért föl kell szerelni, de lényegesen egyszerűbb mégis, mint akár egy színházi vendégjátékot intézni, ami nem is lenne lehetség, hogy nincsenek zenekari árkok sehol. Ez a mi nagy problémánk, ezért kell mindig valami nagyobb dolgot kitalálnunk, hogy mégis operát játszhassunk, és így szerintem ez megni fog. A zenekar pedig elé fog ülni ennek a pótkocsinak, és tulajdonképpen igazi színházat tudunk így odavarázsolni minden főtérre.
Lám, mire kell gondoljon a művészembernek ugye a tartalom mellett, még az ilyen technikai megoldásokat is valahogy meg kell valósítani, de akkor biztos vagyok benne, hogy rengeteg fejfájással meg gonddal is jár a gördülő operának a leszervezése, megalkotása. Miért tud fontos lenni? Tud ma is egyfajta ilyen misszió lenni ennek a műfajnak?
Úgy mert hát amikor a kollégák azzal szenvednek, hogy egy ilyen gördülő opera helyszínre, ugye nem elég megérkezni a kamionnak, hanem például mi visszük ide most a nézőtéri székeket is, hogy azok biztos legyenek ott, meg ne kelljen kölcsön kérni, annyi legyen, olyanok legyenek, kell a helyszínre szervezni mondjuk valamiféle öltözési lehetőséget, de ha nem megy, akkor viszünk sátrakat, amiket a kocsi hátuljához lehet rögzíteni, de hogy teljesen prózai legyek, hát valahogy meg kell oldani a mellékenységek elhelyezését is, tehát kell szerezni tojtojokat is adott esetben. Tehát ezek ilyen szabadtéri rendezvényen járó művök, de azért éri meg, mert az opera valóban tömegműfaj tud lenni. Nem mindegyik darab, ez fontos. De vannak olyan művek, főleg a romantikának voltak olyan művei, vígoperák is, néhány komolyabb darab is, Mozart művek egy például, vagy a Belcanto időszakának a művei, ennek a Belcanto korszaknak a része a szerelmi vágyat is teszem hozzá. Szóval vannak olyan művek számosan, amelyek alkalmasak arra, hogy mint egy zenés játék bárki beléjük tekintsen, és ennek a magas művészetnek, ami az opera műfajában egyesült, tehát minden művészeti ág egyszerre van a színpadon, az irodalomtól, akár a mozgásig, a fények, az éneklés, a hangszerezene, szóval, hogy minden együtt van, annak fokozott az ereje is, tehát egy önmagát a zenének átadni képes nézőt tényleg katartikus élménnyel tud távozni, és egy olyan világba kukkanthat be akár a szerelmi vágy által, amelyet aztán fölfedezni nagyon sok szépséggel sikerül majd neki is, tehát egyre bejjebb haladni az operát világában, az egy nagyszerű szórakozás.
Egyébként mi a tapasztalat, hogy az estés, frakkos öltözékhez szokott közönség is meg szokott jelenni az ilyen előadásokon?
Hú, ez jó kérdés, ennyire nem is felemelni sajnos, tehát ezt saját maguktól is megkérdezhetik.
Az eddigi magyar tapasztalat.
Igen, a belmagyar viszonyokat tudom mondani, hogy azért azt teszem észre, hogy akinek a számára az opera világa, az magát a flancot jelenti, tehát a föltétlen a társasági életet keresi itt, az lehet, hogy nem fog elmenni, mert ide nem lehet úgy fölöltözni, ülni az aszfalton vagy a masaköveken, azért az nem ugyanaz. Már akinek ez a fontos benne. De már úgy gondolom, hogy már a középosztály az megtalálta ebben az élvezetet, az ügyülőhelyek élvezetét. Tehát, hogy jó, akkor nyár van, vagy kora ősz, valamilyen világos, tiszta ruhában, jó érzés kimenni, egy ingyenes előadásra helyet foglalni és nézni a reményeink szerint, és hát a minősítéseink szerint európai első vonalba tartozó magyar hangyóparás produkcióját. Szóval azért ennek megvan a maga pálya és értéke is szerintem, de nem tartok attól, hogy aki sznob az ezt fölismeri. Viszont mindenki másnak erre van lehetősége.
Igen, akkor nem kell megijedni az opera műfaja hallatán, akkor ilyen tornacipős közönség is lehetünk.
Abszolút. Föl kell adni azt a régi fixációnkat, hogy az operához cilinderő és nem tudom, frak illik, mert a világ nagyon megváltozott, ahogy önök hölgyesen járnak a broncsos szoknyában, nagyon sok változás érte az öltözködésünket, és még mindig az a legfontosabb, hogy a műért jöjjenek el a művet élvező emberek, és nyilván nem bikiniben kell megjelenni, de egy tiszta, normális öltözék az bőven elegendő ahhoz. Nekünk a rész a fontos, nem a haj, tehát hogy mondták ezt régen. Van, ahogy így vagyok ezzel én most is, tehát a közönséget mindenáron szeretnénk megszerezni ahhoz, hogy visszaigazolhassuk az egész vállalkozásunk értelmét, a belefektetett energiát, pénzt, időt, mindent, amit örömmel nyújtunk át önöknek.
És igazgató úr, mit szól mindehez a társulat, ugye, akik a monumentális nagy színpadokhoz vannak szokva?
Mondjuk, hogy egy 12 méter széles színpad azért az nem kicsinám. Tehát azért, hogy úgy mondjam, azért például a magyar megyeszékhelyeken ugye vannak történelmileg különböző körökben épültek ki az Osztrák-Magyar-Monarchiában a színházak, és ez minden szépek, mint tudom én, egy veszprémi színház, egy soproni, egy kaposvári, ezek ékszerdobozok, de a színpadok ennél nem szélesebb. Tehát valójában ezek azért mondjuk, hogy egy közepes színpad, amit nyújtani tudunk, de való igaz, hogy az Erkel Színházban, vagy az Operaházban, vagy más helyeken, ahol játszunk még a Margit-szigeten, lényegesen nagyobb színpadaink vannak. De az igazság az, hogy a kollégáinkkal együtt az egész társadalom, majd 2000 ember, ennyien vagyunk, mi most egy kicsit kilapoltatva vagyunk Budapesten, tehát azzal, hogy felújítjuk a történelmi Ybl palotát, azzal elvesztettük azt a főjátszóhelyünket 2 évre, amelyik tulajdonképpen a mi tudatunkat azért meghatározza, és ebben a helyzetben úgy érzem, hogy minden értelmes vendégjáték ugyanazt az érzést kell, hogy adja. Tehát nem szabad keresni az arany kariatidákat, az operaház kariatidáit, mit tudom én, kézilásán helyen, mert nyilván nem lesznek ott, viszont ott lesz a közönség, az önök utánozhatatlan milliói, amit önök tudnak csak előállítani, a magyar történelmnek a levegője, és az együvé tartozásunk, és ez mindenkit kárpótolni fog mindenféle ilyen hát szabadtéri egyéb körülményért, ami egyébként meg a műfajunknak az ősi mesterségéhez visz, tehát a vándorszínész jelleg azért nem baj, hogyha időnként minket is megérint. És ugye tegyük hozzá, hogy magyarul játszunk, tehát nagyon fontos, hogy a saját anyanyelvünkre szólunk egymáshoz, önök is hozzánk, és mi is önökhöz, úgyhogy ebbe a mi kulturális közös nevezőnkbe kapaszkodunk bele most is, de hogyha esetleg román ajkú nézőnk lesz, róluk is gondoskodunk, tehát viszünk olyan nyomtatott anyagokat, amelyeket fölmarkolnak, elolvassák az opera tartalmát, és ők is tudják követni az eseményeket. A zene pedig, ami szólalatta, ez az olasz hamisítatlan olasz muzsika, ez pedig valóban mindenkihez szól, tehát úgy érzem, hogy se kirekeszteni nem fogunk senkit, se pedig azt nem lehetettem számunk kérni, hogy miért nem magyarul adtuk elő, magyarul hozunk operákat, és ez így is van jó. Ebben a 2 évben, amit mondtam is, hogy nincsen az állandó, a legfontosabb állandó játszóink, az egyszerűen nem tud most működni. Nagyon fontos, hogy a kormányzattól kértünk segítséget, és a magyar kormány belátta azt, hogy ilyenkor egy lakás nélküli társulatnak még több pénz van a szüksége, hiszen nincsenek bevételei, az operáz komoly bevételt hozott, most ez nincsen, és ebből a támogatásból tudjuk mi ezeket az eleket megvalósítani. És ezeket úgy kalkuláltuk ezen a támogatásokat, hogy egy ilyen szabadtéri erdélyi programért ne kelljen már pénzt kérni. Tehát nehéz is megoldani, és valóban nem ez a szempont, hogy úgy sem jön vissza annak az árát, azért egy ekkora csapatot több mint 100 emberről van szó most is, ugye az őszi túránkon meg 400-an voltunk, akkor Balatot is játszottunk, meg színpadot vittünk, mindenféleket, akkor még többről volt szó. De 100 ember se kevés, és hát ennek a költsége a bevételekhez úgysem mérhető. Úgyhogy akkor már legyen egy tiszta, őszinte, nyílt szívű vállalkozás, és úgy nézhessünk egymás szemébe, hogy a lehető legnagyobb közönségünk legyen, és mindenkinek az örömmel legyen felhőtlen, ne kelljen itt ezt pénzügyi kérdésé tennünk. Szerintem ez így tisztább, jobb is, méltóbb is hozzánk.
Gondolataiból kihangosított mondataiból hát kihallatszik az életvidámság és a tenni akarás. Vajon ez is az opera műfajának köszönhető kicsit?
Remélem, mert ugyan az opera irodalma tényleg olyan, hogy a kétharmada azért a dráma. Tehát valamilyen tragikus, szomorú, végkimenetelő darabról van szó, de hát azoknak meg a próbáim van nagy vidámság, úgyhogy nem lehet a színpadi embertől a vidámságot nagyon távol tenni, mert hát mégiscsak azért ez egy játék. Tehát hogy a sport is az, a túl komoly sportolók, mert akik úgy értem nem tudnak nevetni, vagy akár magukon derülni, ott is valami előbb-utóbb hibázzani fog, szerintem ez itt nálunk is így van, úgyhogy derűvel kell az életet szemlélni, talán egyébként minden foglalkozásban, a miénkben biztosan, mert különben az ember nehezebben tudná a váratlanul előkerülő, és biztosan mindig előkerülő akadályokat venni.